Olaj Anett az abortusz.hu alapítójának tanúságtételét hallják, amely a 15. Váci Egyházmegyei találkozón hangzott el.
Egy olyan hölgyet szólítok a színpadra, aki mer a Jóisten eszköze lenni, és egészen biztos vagyok benne, hogy egy óra múlva önöket is ugyanilyen nehezen lehet majd kivinni ebből a sátorból, mint ahogyan engem is olyan nehéz volt Pécset a Hungarió esemény után. Szeretettel köszöntöm itt egy 4 gyermekes édesanyját, Olaj Anettet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon-nagyon túlzó volt szerintem, amit Zoltán mondott, illetve nyilván azt ő élte meg, amit megért. És hát különösen nehéz ilyen nagy nevek közé becsöppenni kis kakukkfióként, ugyanis én Csókai András tanár úr helyett jöttem el, és rajtam keresztül üzeni a tanár úr azt, hogy nagyon szeretett volna itt lenni, és egy fatális szervezési félreértés miatt nem tudott, mert elégérkezett egy olyan lelki gyakorlatra, ahol semmiképpen nem lehet később érkezni egy nappal. Úgyhogy nagyon sajnálja, és azt ígérte, hogy fog jönni még Kókára, vagy ide a környékre. És hát én próbálnék helytállni helyette, de hát itt ilyen nagy előadók között én egy egészen más hangot fogok megütni, és tényleg csak a személyes történetemen keresztül tudok önökhöz szólni. És ez egyáltalán nem egy olyan vidám és felemelő történet, mint amilyeneket Ritától hallhattunk, Rita asszonytól. Talán még maradnék Andrásnál, Csókai Andrásnál egy percre, aki nagyon sokszor beszél a tékozló fiú történetéről, és arról, hogy nem jó a disznóolban lenni, és hogy az atya hazavár minket, és hogy mennyire nehéz hazajönni, legyőzni a büszkeségünket, és mennyire nehéz gyógyulni mindenféle sebekből és bűnökből. És én egy ilyen, hát talán a legnagyobb disznóságot követtem el jó régen, ami az én értékrendszeremben talán a legmerészebb a mai szemmel. A történetem egyik főszereplője, nek a kis modelljét, a férjem, ha minden igaz, egy szőke, coffos úriember, ja igen, körbeadnánk, tehát igen, elindulna ez a pici kis baba, amit hogyha megfognak majd a kezükbe, ez egy kis egyszerű agyag utánzata egy 12 hetes magzatnak az anyamékben. Kérem, hogy nézzék meg alaposan, hogy mennyire kidolgozott, mennyire mindene megvan. Tehát tökéletesen kifejlődött mindene, a szíve már 3 hetes korától ver, szopizni tudja az ujját, érzelmei vannak, érzékeli az édesanyja, mindenkitől meg tudja különböztetni az édesanyja és az édesapja hangját, és még sorolhatnám, hogy gyakorlatilag ő komplett. Még a világba jöve nem lenne életképes, de az az óriási bizalom, amivel ő ráhagyatkozik az édesanyjára, hogy ő majd felneveli akkorára, hogy kijöhessen a napfényre, az ott lüktet benne. Az én történetem 20 évvel ezelőtt játszódott, egészen pontosan, amikor a 20-as éveim elején voltam, egy boldognak mondható gyermekkorom volt, 3 gyermeke volt a szüleimnek, én voltam a legnagyobb, van 2 öcsém. Egy vidéki iparvárosban növekedtem, és hát a nagyszüleim a munka lehetőség miatt költöztek oda, és próbálták megtartani a hitüket, a katolikus hitüket, jártak a szentmisére, de az utca szemközti oldaláról mindig figyelte őket valaki, és jegyzeteket is készített. Talán ez a hangulat, meg az, ahogy növekedett a város, és építették, Dunajvárosról van szó, vagy akkor még Sztálinváros, is elriasztotta aztán a szüleimet attól, hogy ők már nem jártak templomba, és hát a Jézuskáról volt szó otthon, kaptam képes Bibliát, meg néha imádkozgattunk, de úgy nagyjából egyedül maradtam a kérdéseimmel etéren, és nyaranta, amikor a másik nagymamámnál voltam, tehát a nagyszüleimmel jártam templomba egyedül szentmisére. És aztán eljött a kamaszkorom, amiben fejest ugrottam, úgy igazán nagy fejest, és azt gondoltam, hogy akkor eljött az önmegvalósítás, a teljes szabadság, amikor aztán a szüleim nagyon sok szabadságot engedtek nekem, mindenféle értelemben, jó anyagi helyzetben voltunk, úgyhogy tényleg nem nagyon szóltak bele abba, hogy a kis Anettka éppen mit szeretne és mit csinál, és még ezt a nagyon kevés láncot is próbáltam magamról lerázni. És így közöltem a szüleimmel 18 évesen, hogy én nem akarok egyetemre menni, bár a tanáraim szerint nagyon, nagyon odavaló lettem volna, hanem én világot fogok járni, mert nekem egy szimbolista költő volt a kedvencem, aki elment Afrikába, és hátat fordított az európai kultúrának, és majd én őt követem, és fittyet hányok mindenre. És aztán el is mentem, próbálkoztam két helyen is kilépni Európából, de a jóisten valahogy mindig visszapöckölt, ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy mennyire humorosan és mennyire szelíden tudja az ember tudtára hozni, hogy nem ez az ő útja. Egyszer ellopták a csomagomot Gibraltárnál, egyszer pedig anyukám könyörgött haza minket karácsonykor. A lényeg, hogy nem léptem át Európa határát gyalog. És beadtam a derekam, azt mondták, hogy csináljak, azt mondták a szüleim, csináljak, amit akarok, de végezzek el egy egyetemet. És akkor persze megint jöttek az egoista kitétek, és mondtam, hogy rendben, elmegyek egyetemre, de csak azt tanulok, amit én szeretnék, ez pedig nem más, mint a filozófia. Hát, mint tudjuk, ez egy bomba szakma, amivel nagyon sok pénzt lehet keresni, úgyhogy szüleim először így csöndben várták, hogy hát a másképp döntök, de nem így történt. És elmentem filozófiát tanulni az ELTÉ-re, és hát ott ugye vallásfilozófiát is tanulunk, és nagyon tudományosan és nagyon logikusan boncolgatjuk azt, hogy van-e egyáltalán Isten, és ha van, akkor az milyen Isten. Sok könyvet kellett erről olvasnom. Dolgozott még bennem ez a gyökereimmel hozott vallásosság, hogyha nagyon szomorú voltam mondjuk egy párkapcsolatban, akkor azért próbáltam imádkozni. De úgy nagyjából az 5 év filozófia szak után arra a következtetésre jutottam, hogy ezek a keleti filozófiák, ezek nagyon szimpatikusak, és én nem leszek vallásos, nem vagyok istenhívő, de ha valamikor valami, akkor buddhista leszek. És így léptem ki az egyetemről, viszont közben szüleim kivettek nekem egy albérletet, mert hát én kijelentettem, hogy én kollégium az nekem túl zajos, meg túl sűrű, és egy nagyvilági életet éltem az egyetemi kocsmákban, és az albérletben tengettem szegény életemet. Viszont belülről egyre erősebben felerősödött egy hang, hogy azért ezt mégiscsak mind a szüleim finanszírozzák, és hogy tényleg így könnyű vagánynak lenni. És ez másodévre eljutott odáig bennem ez a hang, hogy eldöntöttem, hogy én anyagilag is szeretnék független lenni a szüleimtől, és vállalok valami munkát. Csak hogy nappali tagozatos hallgatóként, ugye egész nap az egyetemen kellett ülnöm, ez igen nehéz volt, úgyhogy több hónap próbálkozás után végül is találtam egy nagyon-nagyon felkapott éttermet, ahol este kellett a pultban állni egy viszonylag ledér munkaruhában, egy lovagi étteremben, és kiszolgálni a kedves vendégeket. Nagyon fiatal főnökeim voltak, nagyon összebarátkoztunk gyorsan, és akkor tehát kezdődött ez a bor gasztronómia, és megismertettek a borokkal, és aztán ott maradtunk mindig záróra után, ami 1-2 óra körül volt, még bort kóstolni. Úgyhogy hát egy pár hónap ilyen munka után teljesen tönkrementem a fáradtságban. Reggelente úgy estem be az egyetemre, mert minden éjszaka szinte buliztam. Végre cigarettázhattam, anélkül, hogy dugdosni kellett volna a szüleim elől, és úgy éreztem, hogy akkor, na, itt van az a nagyon várt pillanat, amikor senki semmit nem mond, hogy mit csináljak, nem gátol meg semmiben. És ekkor, ebben az időszakban, amikor tényleg bulit bulira halmoztam, jött egy meghívás a régi baráti társaságomból, akik Dunajvárosban maradtak, régóta nem láttuk egymást, és hívtak, hogy menjek el az egyikőjük szülinapi partijára, egy hétvégi házban lesz, és akkor végre újra találkozunk, dumálunk. Nagyon örültem, nagyon vártam, el is mentem. A legjobb barátnőm, aki azért jól ismert engem, úgy fogalmazta meg ezt a másnap, a buli másnapján, hogy Anett, valahogy úgy viselkedtél, mint hogyha nem te lettél volna. És eltelt azóta 20 év, és amennyire Isten bevetett hitem megerősödött, ugyanúgy megerősödött a sátán létezésébe vetett hitem is. És hiszem azt, hogy ezen az éjszakán az ördög valahogy megfogta a kezemet, és elkezdett vezetni egy másik irányba. És nagyon nehéz elengedni a sátán kezét, hogyha egyszer oda nyújtjuk neki. Nem ittam túl sokat ezen a bulin, nem voltam részeg, nagyon sokat táncoltunk, és volt egy fiú, akit csak úgy szegről végről ismertem a társaságban, úgy tudtam, hogy egyedülálló éppen, nagyon megtetszett, és nagyon sokat táncoltunk együtt. És aztán addig, hogy azon az éjszakán, ami azért nem volt rám sem jellemző addig, átéltem vele életem egyetlen egy éjszakás kalandját. És aztán ezután, a kis affér után visszamentünk a táncparkettre, és újra táncoltunk, és már hajnalodott, és egy ilyen teli üveges szobában volt ez az egész buli, minden ajtó tiszta üveg volt, és láttam, ahogy már jönnek a hajnal fényei, és ebben a csodálatos pirkadatban egyszer csak belépett egy lány az ajtón a semmiből. Egész este nem volt ott, ekkora pocakja volt, egy nagyon szép, szőke lány, nem ismertem. És akkor én ott a buli hevének a hangulatában körbe kiáltottam, hogy na hát ő meg kicsoda, és miért jön ide így pocakkal, meg miért most. És ahogy a Velszi bárdokban szó bennakad, hang fennakad, elhallgatott mindenki. Összenéztek, és aztán valaki odasúgta nekem, hogy hát ez bizony annak a fiúnak a menyasszonya, akivel én olyan jót mulattam ma éjjel. És hogy a közös kisbabájukat várják, hamarosan megszületik, lesz esküvő is. És hát akármilyen könnyelmű életet éltem, azért ez nekem is egy pofon volt. Én már egy kicsit magamban titokban tervezgettem ezzel a fiúval a jövőt. És megsértődtem, hazamentem. Nagyon megbetegedtem, felfáztam, minden bajom lett. És hát nyalogattam a lelki sebeimet is. És ezeknek a testi-lelki bajoknak fogtam azokat az egyértelmű fizikai jeleket, amik másról szóltak, és hetekig képes voltam azt az elnyomást, azt a hazudozást önmagamnak fenntartani, hogy nincs is nekem semmi bajom. Közben azt hallottam, hogy megtörtént az esküvő, megszületett a kisbaba is, és amikor a ciklusom már tényleg több hete késett, és teljesen egyértelmű volt, hogy hány ingerem van, és nagyon nagy rosszul léteim voltak, még mindig a barátnőmnek kellett rám szólnia, hogy menj és vegyél egy terhességi tesztet. Én mondtam, hogy ez egy fertőzés, meg ilyen vírus, meg olyan. Elmentem, megvettem a tesztet, pozitív lett. Mondtam, hogy tévedés, rossz a teszt. Megint vettem egyet, és a harmadik teszt volt az, amikor így ránéztem, és azt éreztem, hogy most megkondult a harang, hogy most itt valami óriási baj van. Hogy én tényleg terhes vagyok. Ezzel a szóval. És nagyon sokat, sok asszonnyal találkoztam azóta, meg lánnyal, akik úgynevezett krízisterhesek, tehát éppen felfedezték a várandóságot, és az abortuszt fontolgatják, illetve olyanokat, akik már átestek rajta, akár évtizedekkel később beszéltem velük. De mindannyian azokat a kutatásokat tudják megerősíteni, ahogyan én is akkor ott egy döntési helyzetbe kerültem. Az ember ilyenkor nem képes gondolkodni, nem képes, nem akar belegondolni, hogy pontosan mi is és ki is van oda bent. És az egészet megpróbálja gyorsan a szőnyeg alá söpörni, nem egy igazi döntési helyzet van ott, hanem egy halálfélelem. Én úgy éreztem, úgy feküdtem le aznap, és egészen az abortuszom napjáig, mert hogy meghoztam pár másodpercen belül a döntést, hogy jó, akkor abortusz. Azzal majd mindent újra kezdhetünk. És egészen az abortuszom napjáig úgy éreztem, hogy egy rákos daganat növekszik a hasamban, ami teljesen kontrollon kívül van, nem tudok felette uralkodni, és egyszer csak felfal. És amikor lehúnyom a szemem és alszom, akkor is csak növekszik, és az én életemre tör. És nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy ezt mi hamarabb meg kell szüntetni. Magyarországon a magzat 12 hetes koráig legális az abortusz, három indokra hivatkozva, vagy hogyha a magzat van súlyos életveszélyben, vagy ha az anya van életveszélyben, vagy pedig egy ilyen elmosott mondat, hogy ha az anya súlyos válsághelyzete esetén. Hogy ez pontosan micsoda a súlyos válsághelyzet, azt nem kell kifejteni. El kell menni két családvédelmis beszélgetésre, ahol ezzel az indokkal, ha az ember kitart, akkor aláírják neki a papírt, amivel aztán mehet időpontot egyeztetni a kórházba. Hát nálam is így történt, sajnos nem nagyon rengettek meg ezek a beszélgetések. Egyre rosszabbul voltam, naponta küzdöttem iszonyatos terhességi rosszulétekkel, és aztán eljutottam a nőgyógyászhoz, aki megcsinálta az ultrahangot, és mivel ez régen volt, ezért sajnos nem emlékszem pontosan, hogy én miért nem láttam az ultrahang képernyőjét, hogy tudta az orvos, hogy mire készülök, és elfordította tőlem, vagy akkor még nem volt szokás megmutatni. A lényeg, hogy én nem láttam a magzatot a hasamban. Viszont az orvos után, amikor már az időpontról beszélgettünk, akkor én nagyon szomorúan megpróbálkozott egy kérdéssel, hogy ez itt egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolt rá, hogy megtartsa. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor tudja, hogy egy visszafordíthatatlan döntést hoz, és hogy lehetne még másképp. És akkor egy percre így rést támadt ezen az iszonyatos hazugságfalon, amit felépítettem villámgyorsan. És éreztem, hogy most lenne egy hajszányi esély arra, hogy belegondoljak, és akkor tudtam, hogy akkor megváltoztatnám a döntésem. És egy ilyen csendben voltunk az orvossal egy pár másodpercig, és aztán újra elkezdődött bennem ez a hány inger, meg ezek a testi problémáim, amik nagyon-nagyon zavartak, és az aztán hozzásegített ahhoz, hogy visszanyertem a kontrollt, és azt mondtam, hogy jaj, doktor úr, én már annyira rosszul vagyok, és annyira szörnyű ez az egész, hogy mi hamarabb szeretném, hogyha ennek vége lenne, akkor az egész rémálomnak, úgyhogy írjuk be ezt az időpontot a műtétre. És hát egy szegény orvos akkor lemondóan kikereste azt a dátumot, ami mindkettőnknek megfelelő volt, és még beleférek ugye a 12 hétbe, mert hogy az abortuszra váró nők legeslegnagyobb félelme az, hogy nehogy kifussanak ebből a törvényileg meghatározott 12 hétből. És aztán el is mentem az abortuszra, és az is nagyon érdekes volt, és nagyon plasztikusan mutatta, hogy mennyire nem vagyok tudatában annak, hogy nem egy fokhúzásra jöttem. Megkaptam az altatót, és gondoltam, hogy majd szépen átalszom az egészet, nem is tudok semmiről, és ami az abortusz legnagyobb hazugsága, hogy van egy reset gomb, egy lenullázó gomb, amivel én visszaröpülhetek az időbe, amikor még egy csinos kis ledér szingli lányka voltam, egy lány, és majd onnan folytathatom az életemet az abortusz után. Minden lány, minden krízisterhes lány ezt gondolja, hogy vissza lehet fordítani az időt. Csak az igazság az, hogy mi ilyenkor már anyák vagyunk. Abban a percben, ahogy ez a két sejt egyesült, tudjuk vagy nem tudjuk, érezzük vagy nem érezzük, onnantól édesanyák és édesapák vagyunk. Akárhány évesen is. És hát én azt gondoltam, hogy majd szépen átalszom, és akkor fölkelek úgy, mint pár héttel ezelőtt, azon az ominózus buli előtt. és betoltak a műtőbe, nem tudtam kinyitni a szemem, tehát annyira hatott az altató, hogy úgy nem láttam, nem tudtam kinyitni, viszont mindent hallottam. Hallottam az éles hangját a szerszámoknak, vagy az eszközöknek, hallottam az orvos utasításait, a nővéreket, a csörgést, éreztem a szagokat, és egyszer csak elfogott egy iszonyatos kétségbeesés, és elkezdtem kiabálni, hogy álljunk le, ez így nem jó, toljanak ki, nem, mert valami nem jó az altatással, álljanak le. És hát akkor az orvos már nem volt velem olyan türelmes, azt mondta, hogy ez így minden jó, és maradjak csöndbe. Elvégezték a műtétet, kitoltak, én a saját felelősségre azonnal hazamentem, ennek meg is lettek aztán a következményei. Tehát én próbáltam úgy viselkedni, nagyon erős vérzéssel, mint hogyha tényleg én nekem valami kis rutin beavatkozást, ahogy ezt a mai Nyugat-Európában előszeretette ezeket a kis fogalmakat, becsempészik az ember életébe, és így után tényleg elhiszi, hogy csak egy szövetcsomó eltávolítás, egy rutin beavatkozás, egy ambuláns műtét, elkenjük az igazságot, azt, hogy elvették egy gyermek életét. És én is így gondoltam, eltávolítottak belőlem egy szövetcsomót, és próbáltam élni a vidám életemet tovább. Posztabortus szindrómát, mint olyat, ami egy betegség, a mai Amerikában még mindig tagadják, bár ezt már nagyon sok pszichológus, egyről majd kifejezetten fogok később beszélni, leírta ennek a tüneteit, és hogy ez egy létező betegség, és a poszttraumás stresszhez hasonlította, amit a veterán amerikai katonák éltek át, amikor több száz halált láttak mondjuk Vietnámban, és utána egész életük végéig nem tudtak aludni a rémámoktól, vagy a különböző fóbiáktól, vagy a öngyilkossági kísérletek. Ugyanez a posztabortus szindróma, tehát egy abortuszon átesett nőnél idézőjelben teljesen normális, hogy élete végéig depressziós, nagyon nem tudom hány százalékuk, egy jelentős százalékuk köt ki pszichiátrián, és gyógyszeres kezelést kap, csak a legtöbb orvos és beteg nem köti össze az abortusszal, hiszen az mondjuk sok évvel ezelőtt volt. Alkoholista lesz, pánikbeteg, képtelen szeretni aztán a megszületett gyermekeit. A párkapcsolatok azok döglődnek egy ilyen nővel, aki és önmagát nem szereti, az önértékelési zavarok teljes akkor évforduló reakció, a gyermek feltételezett születésnapján, vagy az abortusz napján, öngyilkossági kísérletek. Nagyon sokat lehet, a túlféltése a megszületett gyerekeknek, tehát pont egy átfordulás, vagy nagyon sok ilyen levelet kapok, hogy azért nem tudja szeretni a gyermekeit, akik megszülettek aztán, mert ő mindig azt szeretné vissza, és úgy érzi, hogy kitolták azt a gyereket, az új gyermekek a helyéről, és mindig azt szeretné visszakapni. És manapság mit hallunk? Nagyon sok orvostól, de nagyon sok családtagtól is, amikor tanácsot kér egy válságterhes lány, hogy most mit tegyen, mert ott hagyta a fiú, egyedül van, fiatal, egyetemista, nem tudom mi, hozza az indokokat. Ezt vetesd el, majd lesz másik. Nem lesz másik. Helyettem nem lesz soha egy másik olajanet, és maguk helyett sem lesz soha. Ez a második legnagyobb hazugság az abortusznak.
Olaj Anett, az abortusz.hu alapítójának tanúságtételét hallották, amely a 15. Váci Egyházmegyei találkozón hangzott el.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Hírek.
Szent László katolikus szakkollégium készül a következő tanévre.